Erről szól ez a történet, egy nyári szórakozás.
Na, tök, na
köszönöm. Egy hónapos tök jó, nyári kiváló
tehát akkor ez
szórakozás.
Egy cirkusz, ahol emberek cirkusz elmennek,
Maximus,
szórakoznak.
Cirkusz 2000, Maximus. 2000 évet cirkusz
jó, csak
Maximus
nem van. Szoktunk olvasni cirkusz előadásokról kritikákat, mert hogy nem az a célja a cirkusz előadásoknak sem.
Na jó, de ez nem? Mégis azért tehát, kicsit hogy... keveredik a sport és a sportszakmai elvek, meg a cirkusz, a show azért
én
itt tud
azt akarom csak mondani, hogy az a nehéz, hogy ugye évtizedeken keresztül ezek a tornák jelentették a futballipar csúcsát, és az, hogy valaki világbajnok, meg Európa bajnok, az Európa bajnok kevésbé, hogy valaki világbajnok, az egy státusz ebben a sportban.
De hát most is az még.
De mitől
az
lenne,
bajnok,
de mitől lenne az, státusz? Hát, látjuk ezeket a meccseket, és ez tényleg kockával dobhatnának lassan szerintem igazából.
Zicser. Aktualitások és mélyelemzések a 24.hu heti futball podcastjában. Kálnoki Kis Attilával és Kele Jánossal.
Véget értek a nyolcad döntő, kialakult a negyed döntő mezőnye a németországi labdarúgó Európa-bajnokságon. A tegnapi nap két mérkőzése délután Románia-Hollandia 0-3, Gakpo 1, illetve Málen 2 góljával alakult ki ez a végeredmény a románok. Igazából megnehezíteni sem tudták a hollandok dolgát, akik így masíroztak be a legjobb 8 közé, és aztán az esti mérkőzésen azt kell mondjam, hogy talán a legjobban várt nyolcad döntő volt ez, már mint a futball hipsterek és a futball romantikusok biztosan ezt a mérkőzést várták leginkább, ugye az általunk is többször megénekelt Rangnick-féle Ausztria, a pressing fundamentalista Rangnick csapata a törökökkel csapott össze, akik hát kellemes jó focit játszottak a csoportkörben, de azért olyan sokaknak a szemöldöke nem szaladt föl rájuk, vagy nem gondoltak rájuk talán amilyen titkos esélyesként, mint az osztrákokra sokan már a három csoportmeccs alapján. Na ehhez képest Ausztria-Törökország 1-2, nem akármilyen rohanás volt ezen a mérkőzésen Lipcsében, olvastam ilyen kommentet, hogy 1813 óta nem rendeztek ekkora csatát Lipcsében. Hát ez a mérkőzés bizonyos pontjain kifejezetten látványos volt. Demirel már az első percben megszerezte a vezetést a törököknek, amit meg is duplázott az 59. percben. Gregorič szépített a 66. percben, és hát a végén Zicserek tömkelegét puskázta el. Elsősorban Baumgartner, de az egész osztrák csapat élen járt ebben, és nem tudták végül kivívni
négyet,
a hosszabbítást.
Négy Zicsert hagytak ki.
Négyet számoltál, Attila?
Igen, igen. Nem én számoltam, hanem a statisztikusok. megnéztem a végén, azt, hogy négy Zicsert hagytak ki.
Úgyhogy elbúcsúztak az osztrákok. Nem lesz német-osztrák döntő, amit sokan, hát nem tudom, hogy sokan, de néhányan már vizionáltak. Mit szólunk ehhez? Ez volt szerintem az első olyan mérkőzés, legalábbis a nyolcad döntő közül az egyetlen, ahol én bevallottan drukkoltam a hosszabbításra, mert ezt szívesen néztem volna még fél órán keresztül. És akkor ezzel fordulok Peleg Dávid szerkesztő kollégámhoz, aki ma vendégünk. Szia!
Sziasztok! Hát a tegnapi botrányos meccsek után, vagy tegnap előtti botrányos meccsek után én is ezt még sokkal tovább néztem volna a szívem szerint.
De a román meccs is jó volt, mármint
a román meccs is jó volt, igen.
Kifejezetten felüdülés volt a...
Hát itt nekem ott kevesebb izgalom volt.
Én itt ellenvéleményelek.
A hétfői nap meccse. Kicsit vissza kell mindig számoljak az adáshoz képest. Igen.
Én ez itt ellenvéleményem vagyok. Tehát szerintem az, hogy ennyire gyenge csapat, mint a román, az... így, nem de tudom,
szerepelhet. Élvezetes és... volt a meccs, mert jó volt nézni a hollandok játékát. Nyilván ez megkönnyítette az ő játékukat.
A győzelem értékéből levon a szerény képességű ellenfél. És itt nem éreztem azt a romantikus élt sem mellé, mint amit a grúzok kapcsán emlegettünk, hogy hát ez a csapat ugye a leggyengébb világranglista helyezésből érkezett, messze, magasan, vagy mélyen a legkevésbé értékes kerettel, és egyébként, de közben olyan játékosok, akiknek a nevét megjegyeztük ezen a tornán, akik egyébként vagy azért, mert fiatalok, vagy azért, mert olyan európai topklubokban játszanak, vagy már most, vagy fognak majd később, és érdemes lesz majd rájuk figyelni. Most ebben a román csapatban én a Dragusinon kívül nem láttam egyetlen nemzetközi szinten versenyképes futballistát sem. Kétszer eltalálták a labdát az ukránok ellen, ezzel viszonylag jól éltek aztán később a torna további részében, de na mindegy, nekem ez nem tetszett annyira ez a mérkőzés, inkább szomorú voltam, hogy van egy ilyen lyukas párharca a 16 között, mert ez annyira nem szokott jellemző lenni ezekre a tornákra.
Hát ez arra volt jó, hogy a hollandokat felhozza ugye a csalódás keltő csoportkör után.
Hát igen, csak aztán szemben velük a negyed döntőbe a gyors vonat valószínűleg. De térjük vissza erre a osztrák meccsre, amivel elkezdtük, és akkor itt föl is teszem a kérdést, hogy akkor tulajdonképpen a klubfutball halála volt ez a válogatott futball a szemben, tehát ugye azt mondtuk, hogy az osztrákok lényegében klubfutballt játszanak, mert hogy mennyire jól találkozik a gegenpressing az ő képzési struktúrájukkal és a válogatott kerettel, mindenki megfordult a RB Lipcse, vagy valamelyik olyan osztrák csapatban, amelyik ezt játsza, és hát maga az edző is, ugye a kapitány is ennek a híve. De hát ebben a játékban azért valljuk meg őszintén, mindig benne van azok a csapatok, amik ezt játsszák, fantasztikus, látványos, de a mondjuk egy 36 vagy 30 vagy 32 meccses, vagy nem tudom hány meccses bajnoki alatt is mindig vannak olyan mérkőzések, amik beleszaladnak ilyen pofonokba. Mert egész egyszerűen azért, mert nem jönnek be ezek a letámadásból, nem rúgják be az ígyszereket, nem rúgják be a megszerzett labdákat az ellenfél támadó harmadában. Hiába a PPDA mutatójuk második legjobb az osztrákoknak. Vasszem valami 9-es volt. 9-nél szedik össze, 9 passz után szedik össze az ellenfél térfelén, vagy mondjuk a közép és a ellenfél
harmadában.
Már félig alszom, ellenfél harmadánál a labdát. Ettől még az ilyen szituációkat a zilált védelem ellen ki kéne tudni használni, és nem tudták, ma nem tudták kihasználni, aminek nyilván nagyon nagy köze volt az is, hogy mondjuk az első percben gólt kapni, azért valószínűleg nem ez volt a forgatókönyv.
Hát azt az 57 másodpercet egy picit idézzük fel, mert úgy indult a találkozó, mint majdnem minden osztrák mérkőzés az utóbbi időben, hogy a középkezdésből azonnal előreíveltek, legalább 5, ha jól számoltam, akkor 5, de lehet, hogy 6 játékosra indultak meg azonnal az ellenfél 16-osára, fölíveltek egy labdát, ami elsőre nem volt jó, de ugye a lecsorgót azonnal 4-en becsapdázták, mert ugye azért mentek föl ilyen sokan, hogy a másik labdát összeszedjék, összeszedték, jött egy kiugratás, azt hiszem, hogy Zabitzer irányába, és éppen ugye a Mert kapus, nem tudom, 10 centivel hamarabb odaért, de hogy nagyon szoros volt, azonnal helyzetig jutottak, abból jött egy török ellentámadás, egy szöglet, majd abból egy olyan Demirál gól, ami előtt Zsinórban 3 érintés volt az osztrákoké, tehát hogy a egyik védő rárúgja a másikra, a kapus kihúzza a gólvonalról.
És a finn magyarra emlékeztetett
egy kicsit. Eszembe.
De itt legalább az utolsó érintés a Demirálé volt. Igen. És ez volt az első 57 másodpercnek a történése. Több minden történt ebben az 57 másodpercben, mint a hétfői 8-at döntőkön végig.
Az nekem nagyon szimpatikus volt, hogy ilyen volt ez a gól, vagy ez a demoralizáló gól, ahogy szokták mondani.
Demiralizáló.
Igen, így még szójátékként is teljesen ül, igen.
Mindenkitől elnézést kérünk.
Rezzenéstelenül nyomták tovább az osztrákok, tehát mintha mi sem történt volna. De ugyanakkor, ahogy telt az idő, én egyre inkább görcsösnek éreztem ezt a játékot, és nagyon-nagyon hiányzik azért ebből a csapatból egy színes ceruza.
Igen, valaki, aki egy az egybe le tudna venni.
Vagy aki egy kicsit néha beágyja a féket, ritmust vált, gyorsítja a játékot, vagy éppen lassítja a játékot, bár valószínűleg akkor meg Rágint leüvölti a fejét, mert Rágint nem lehet lassítani a játékot.
Hát egy Alaba hiányzik, azért ezt mondjuk ki. Ez és egyébként, ha már itt említetted ezt a Red Bull iskolát, hogy majdnem minden játékos pályafutása valamely pontján találkozott ezzel a Red Bull iskolával, vagy Lipcsében, vagy Salzburgban, vagy mind a két helyen, azért azt ne felejtsük el, hogy az elmúlt 3-4, lehet, hogy több évtized messze magasan a legjobb osztrák játékos a David Alaba. Ennek a csapatnak is messze magasan a legjobb játékosa lenne, ha itt lenne. És a színes ceruza már pályafutásának ezen a pontján nem is feltétlenül ő lenne, de az, aki a tempót diktálja, és aki igazából irányítja ezt a csapatot hátulról, az biztosan ő lenne. Pláne egy olyan meccsen, ahol sokat van, vagy többet van náluk a labda. Tehát azért nem mindegy, hogy a Danzo harapja a labdát ott hátul.
Szó szerint
ezt azért mondom, mert ez elő is fordult. Vagy pedig az Alaba simogatja. Neki semmilyen érintkezése nincs ezzel a futballkultúrával. Tehát ő ugye a Bayern Münchennél tanult futballozni, ahol azért teljesen más stílusra, meg identitásra nevelik a játékosokat, és ez valahol egy érdekes kettősség. Nekem az jutott eszembe arra, amit mondtál, hogy ez klubfutball, vagy a klubfutball halála-e. Szóval az az érdekes, hogy amit Rangnick csinál, meg ez az egész lipcsei, vagy Red Bull iskola azzal, hogy nem akarjuk a labdát birtokolni, nem akarjuk a tempót diktálni egy meccsen, nem úgy érezzük magunkat biztonságban, hogyha eldugjuk a labdát, hanem ez a pressing van, és az állandó nyomás, ez a típusú filozófia, az igazából kikopóban van a klubfutballnak a top szintjeiről feltétlenül.
Nem, most csak a tornával kapcsolatban mondtam ezt, hogy
a válogatott futballban. Igen, ez a lényeg, hogy a válogatott futballban meg és közben azért sok olyan válogatott van most ezen a tornán, ami abból a szempontból klubfoci jellegű dolgokat játszik, hogy ez a 3-2-t vagy 2-3-5 megjelenik labdával, sokkal lassabban csinálják, meg sokkal kevésbé van ez kimódolva, kimunkálva, de hogy ez ennyire szexinek tűnik ezen a tornán, közben kiborítom a vizemet, szóval, hogy ennyire szexinek tűnik ezen a tornán ez a foci, miközben meg a klub futballban ezt inkább, mintha meghaladná, vagy meghaladta volna az idő az elmúlt időszakban, és ez egy nagyon érdekes kontradikció. Miközben meg ez a meccs kicsiben maga Rangnick edzői pályafutása, azért azt mondjuk itt el, hogy addig-addig kevergette a paklit a kezében, míg azért csak fölállt erre a meccsre egy olyan kezdővel, ami főleg az első perces török gólnak a fényében nem működött. Tehát itt nagyon hiányzott Grilic, aki nem egy Alaba, de talán a legközelebb van ebből a keretből ahhoz a mélységirányítóhoz, vagy nyomástűrő játékoshoz, aki tud kicsit tempót diktálni. Arnautovic szerepeltetése, egész mérkőzésen való szerepeltetése számomra megfejtetetlen kategória, tehát nem azzal a Gregoriccsal kezdett, aki 3 gólt rúgott a törököknek márciusban egy 6-1-es meccsen, és egyébként most is betalált, mikor följött. Az, hogy Mvene kezdett a bal oldalon jobblábasként, ugye itt a kommentátor rendre rácsodálkozott, hogy megint jobbal ér labdába, megint jobbal ér labdába, hát mert jobblábas, nem tűnt, nem lett gyanús így az idő elteltével, hogy valószínűleg egy jobblábas játékos van a bal oldalon, így a negyedik meccsen, de ő egy jobblábas játékos, és helyére jött a Prassa fél időben, ugye egy ballábas balvédő, ezt ugye már egyszer megjátszott a csoportkörben is, tehát ugye mindig két éle van ennek, amikor azt mondjuk, hogy egy edző milyen jól cserélt, hát akkor valószínűleg nem volt jó a kezdőcsapat, ugye, hogyha ilyen gyorsan ilyen jókat kellett cserélni. Szóval el volt picit mérve szerintem ez a meccsterv, és lehet, hogy nem arra számított, sőt biztosan nem Rangnick, hogy a törökök fognak itt vezetni, és azért bár volt, meg van fejlődése az osztrákoknak labdával, meg labdás játékban, Mészáros Ábel írt elő egy remek cikket egyébként éppen a napokban, vagy a mérkőzés előtti napon jelent meg, hogy mennyit fejlődött az osztrákok labdás játéka, de hát azért van még hova. És ez ezen a mérkőzésen is látszott. A törökök nem védekeznek jól, ezért engedtek sok helyzetet, ők nem tudnak mélyen védekezni, tehát Montella minden ilyen olasz edző sztereotípiát megcáfol ezzel, de hát ez egy eszetlen nagy rohangálás, meg kapkodás volt az osztrákoknál, nem pedig egy jól felépített labdásjáték.
De viszont élvezetes volt a mérkőzés, és hadd csatoljak vissza, ugye egy nagyon hasonló játékstílusban futballozott a Katari VB-n, Kanada is, és az USA is, mind a két csapatra csodájára jártunk, ugye, hogy mennyire élvezetes, mennyire nagyiramú, mekkora területeket futnak be, milyen területeket adnak, hagynak. Tényleg lüktető volt a játék, és szurkolói szemmel ez egy nagyon jó buli, tehát leülni egy ilyen meccs elé, tök jó. Van iram, van látvány, nem alszom el, mint a francia-belgán. De ebben nagyon nagy a kockázat is. És ugye erről ez már visszatérő beszélgetés is, vagy vita, vagy nem tudom, nézetkülönbség itt hol egyik vendég, hol köztünk is, hogy hát itt mégiscsak egy válogatott tornáról beszélünk, amit azért meg kell nyerni, vagy minél több meccset kell nyerni ahhoz, hogy minél tovább jussál a tornán. És aki ennyire kockázatosan játszik, mint ahogy mondjuk az osztrákok vagy a Rangnick csapat, hogy ebben a nagy rohanásból azért nyílnak területek mögöttük, többnyire egy az egybe kell védekezzenek a védők, amiben azért benne van a kockázat. Abban benne van olyan, hogy ja, nem mi rúgtuk az elsőt, hanem mi kapjuk az elsőt, mi rohanunk az eredmény után, rágörcsölünk, egyre görcsösebbek vagyunk, még az eső is elered, nemhogy elered, szakad, semmi se jön össze, Baumgartner 4-szer kerül a fejére labda, abból 1-szer találja el az utolsó pillanatban tökéletesen, akkor meg a kapus zseniálisan véd.
Tehát ez olyan védés volt, mint Gordon Banks-e az Eurocupen 70-ben. Nekem
volt.
Ez jutott eszembe róla, ez egy ikonikusan nagy védés, ugye, 70-es VB-ről.
Hát ez is nagyon nagy védés volt, ott ünnepeltette is magát egyébként. Tehát ez
De egyébként
ez egy ilyen.
Osztrákok egyébként játszhatnának más Rangnickkal, szóval, hogyha nem ezt játszanak, akkor
Rangnick
amúgy nem tud más játszani, nem, szóval megtagadná saját magát, meg hogyha arról beszéltünk az előbb, hogy...
ez egy jó koncepció, hát illeszkedik
igen,
hozzájuk.
Tehát illik a kerethez. Ez a koncepció,
csak
ez a játék, amit
Rangnick játszik. Van az, hogy néha nem jön be.
Na, ugye ez egy nagyon érdekes kontradikció, az előző EB-n ugyanígy a legjobb 16 között esett ki emlékeim szerint az olaszok ellen egy hosszabbításos mérkőzésen Ausztria, Franco Foda vezetésével. Nagyon sok játékos ebből a keretből ott volt már akkor is. És hát az egy színtelen, szaktalan osztrák csapat volt, akik hát főleg védekeztek, csalták a focit, nagyon mélyen játszottak, egy tényleg egy nagyon negatív, meg nagyon pragmatikus játékot csináltak, és abból próbálgattak kontrázni. Arnautovics még nem volt ekkora dökkút, de közel ugyanekkora dökkút volt. Szóval, hogy vele próbáltak kontrázni, és az eredmény ugyanaz, a szájíz meg más. Nagyon más.
Más. De én nem tudom, ha most osztrákként ülnék itt, én azt mondanám, hogy szuperül játszottunk, ősi halált haltunk. Ott meg szerintem halálra bosszankodnám magam, hogy nem látom, hogy mit akarunk, csaljuk a focit. Tehát ez egy ilyen, itt legalább kristálytiszta minden. Lehet látni, oda megy, fölülök a lelátóra, vagy leülök a tévére, és tudom, hogy mit fogunk játszani. Ez egy élvezetes valami. Nekem tetszik. Független attól egyébként, hogy kiestek ugye vagyis nem jutottak be a legjobb 8-ba, kiestek a 16-ból.
Igen. És azért ez egy olyan ág, ahol lehetett volna nagyot álmodni. Ugye azok a hollandok jöttek volna szembe, akiket a csoportban lerendeztek. Érdekes, hogy mind a két mérkőzésüket elvesztették, amikor nem ők szerezték meg a vezetést, ugye Franciaország ellen, illetve most a törökökkel szemben is, és mind a két olyan meccsüket, amikor ők szerezték meg a vezetést, viszonylag gyorsan egyébként azt pedig megnyerték akár Lengyelország, akár Hollandia ellen. Ugye Michael Cuxnak volt egy cikke.
Hát mert csak még ez jutott eszembe, mert akkor az volt, hogy nem nagyon kellett utána a labdával foglalkozniuk, nem? Tehát vissza tudtak állni, és akkor építhettek az átmenetekre. Így meg amikor megszerzi ellened egy csapat a vezetést, akkor neked kellene valamit kezdeni a labdával.
Hát igen, mind a három csoport ellenfél alapvetően azért úgy volt az osztrákokkal szembeni felkészülés kapcsolatban, hogy hát szerintem adjuk oda nekik a labdát, azzal úgyse olyan sok mindent tudnak csinálni, azzal kihúzzuk a méregfogukat. Ha mi fölállunk, elkezdünk passzolgatni, akkor szétpresszingelnek bennünket, és kinyomkodják belőlünk az összes szuszt, azt nem szabadna megengedni, és ez nagyon jó addig, amíg 0-0-ra áll a mérkőzés, de ha az első 10 percben hátrányba kerülsz, amint az megtörtént a hollandok, illetve a lengyelek esetében is, akkor utána nem tudod adni a labdát az osztrákoknak, vagy hát butaság lenne odaadni, és ez is történt. Ezen a másik két mérkőzésen meg pont az ellenkező, amit a Dávid is mond. De azért akartam a Cuxnak a cikkét behozni, mert a Michael Cux írt egy érdekes cikket ma Ralf Rangnickról, meg az osztrák válogatottról, és akik picit az angol nyelvű szaksajtóban, vagy Michael Cuxnak a munkásságával jobban képben vannak, azok tudják, hogy az ő viszonya Ralf Rangnickkal az hát meglehetősen terhelt, és az egyébként bár erősen narratívizáló cikkeket író Michael Cux azért arra mindig szokott figyelni, hogy az objektivitás meg a függetlenség látszatát fönntartsa, kivéve, ha Ralf Rangnick a téma, mert akkor erre annyira nem ügyel, és látványosan valami probléma van a két ember között, legalábbis Cux nagyon látványosan nem szereti Ralf Rangnickot, és minden alkalmat megragad arra, hogy belerúgjon valahogy. Ez a cikk is picit ilyennek tűnt elsőre, nagyon sokan föl is kapták, hogy hát ez megint micsoda elfogultság. Itt amellett érvel ebben a cikkben, hogy miközben az EB-t meg a válogatott tornákat többnyire a különféle nemzeti futballidentitások, futballtradíciók összecsapásaként, annak az ünnepeként szoktuk elkönyvelni, így is tekintünk rá, hogy minden nemzetnek ez a saját karakterű futballja az nagyon szervesen levezethető a történelméből, a társadalmi berendezkedéséből, a politikai kultúrájából, és így tovább, és így tovább. Eközben ez az osztrák futball, amit Rangnick csinál, ez hát egyrészt abszolút nem a hagyományos dunamenti futball stílusból, vagy az osztrák kávéházi futball gyökereiből eredeztethető, és hát egyébként ez meg egy marketing lufi, ez az úgynevezett Red Bull iskola, ami hát valójában egy parasztvakítás, és hát igazából tagad minden olyat, ami Cux szerint a futball lényege, a technikai képzettség, a labdabirtoklás, a szép megoldások, a virtuozitás, ezt mindet tagadja, és azt mondja, hogy ennél sokkal fontosabb a tempó, meg az intenzitás. És ez egy ilyen nagy kirohanás igazából. Nem is annyira Rangnick, mint inkább szerintem a Red Bull ellen, meg a főleg a Red Bull lufi marketing és PR részlege ellen. Nehéz volt azonosulni ezzel a cikkel, de főleg ezt a meccset nézve azért voltak benne eléggé valid megállapítások. Akár azzal kapcsolatban, hogy a labdával mennyire nem tud mit csinálni ez a csapat. Volt egy bekezdés, ami az XG-vel foglalkozott, és ugye bemutatta, hogy az osztrák csapat hát mennyivel több helyzetet enged az ellenfeleinek, mint amelyet ő kidolgoz. És hogy valójában ezt, ha mondjuk Georgia csinálja, akkor mindenki fölhúzza a szemöldökét, hogy hát jó, hát pörgetik a mágdarálót szegények, majd el fog fogyni a szerencséjük. Az osztrákok kapcsán meg mindenki elalélt ettől. Én erre azt mondom, hogy három meccses mintán XG-kkel ne foglalkozzunk, mert az egésznek a lényegét tagadja meg. És hát ez végül is be is jött, mert a mai meccsen 2.74 volt az osztrák XG, és 1.06 a török. Szóval visszalengett az inga, és érdekes módon pont ezt a mérkőzést meg elveszítették. Mit gondolunk arra, vagy mit gondoltok erről a Cux-féle tézisről, hogy ez a ez a Red Bull stílus, ez tényleg egy ilyen csinált dolog, aminek nagyobb a füstje, mint a lángja. Mit gondolunk arról, mennyire fontos ez, hogy egy adott válogatottnak a játék stílusa illeszkedjen a nemzeti hagyományokhoz, vagy valamilyen módon gyökerezzen az ország társadalmi kultúrás berendezkedésében, vagy ez már egy idejét múlt, meg divatja múlt koncepció?
Hát jó lenne azt gondolni, hogy a nemzetállam, európai nemzetállamoknál van még nemzeti kultúra és nemzeti futballkultúra, de hát globalizálódunk, és hát ezzel azt látjuk, hogy itt már a klubfutballból indulunk ki, akkor megszűnnek ezek a nemzeti bajnokságokra jellemző jegyek, vagy egyre inkább összemosódnak, átmosódnak. Olyan játékosokat próbálnak képezni adott nemzetek, akik ugye a játékos képzésre álltak rá, és klubok, amelyek a futball felsőbb szintjein lévő tehetősebb klubokat kiszolgálják. Ehhez pillanatnyilag, vagy nem is pillanatnyilag, hanem adott időpillanatban megfelelő stílusú játékos és tudásszintű játékosok kellenek. Egyébként Ralf Rangnick ezzel az iskolával, amit elindított 2008 magasságában vették meg, ha jól emlékszem,
korábban.
Kicsit korábban.
5-6
körül. 5-6 magasságában megvették.
2000-es évek végén alakult a Lipcse.
De az Salzburg az korábban volt. A kaszinó Salzburg. 2005-6 környéke.
Igen. Ezzel ők valami olyasmit húztak, ami egyébként bizonyos szintig diktálja is a játékos képzés stílusát most már Európában, vagy nagyon sok helyet próbálják ezt a játékot másolni, hasonlóképpen játszani, vagy kicsit finomított, átalakított módon alkalmazni, és ehhez bizony kell egyfajta olyan stílusú labdarúgó, aki egyébként fizikálisan teljesen toppon van, és a labdarúgás ABC-jét is magas szinten tudja, úgy, mint átvételek, úgy, mint passzok. De ebben nagy rohanásban azért azok a finom kis mozdulatok, amit például az Arda Güler tud, amiről meg is jelent itt a meccs alatt egy-két kép, hogy azt hiszem éppen négy piros mezes osztrák játékos vette körül a kis 19 éves srácot, aki egyébként jobbra mozgott, és bal bokán volt a labda, és már közben balra is nézett, és miközben az négy játékos ment erre, már arra ment. Tehát ezek a nagyon kis finom ösztönös megoldások azért ebből a játékból, vagy ebből a játékstílusból messze menőkig hiányzik. A futball savaborsát egyfelől szerintem ez adja, az ilyen zsenialitások, Messik, és akkor még mondjunk pár ilyen, én mondom Szoboszlait is, imádom a kis finom játékát, meg trükkjeit.
Miközben ő is azért valahogy a Red Bull iskola egyik terméke.
Igen, de 16 éves koráig nem volt az, és nem azt a képzést kapta, amit az osztrákok kapnak.
Azt nem ott tanulta, amiről most te beszélsz. Igen.
Szóval, hova is akartam kiukadni? Most elvesztettem a fonalat, Szoboszlán leragadtam.
Hát, hogy ezek a technikai...
oda akarták kiukadni, Szoboszlán.
Igen, szóval összemosódik most már kicsit, mert az volt a kiindulási alap, hogy elválasztható egymástól.
Hát én amúgy megvédeném Kákszot egy kicsit itt az álláspontját, bár nem hiszem, hogy rászorul, de hogy amit...
Igen, sorszámot nem kell tépni ebben.
Igen, de amit így Attila is mondta, hogy szerintem neki egyébként nem biztos, hogy feltétlenül személyesen a Rangnickkal van baja. Nem biztos, hogy itt egy személyes konfliktusról van szó, hanem itt azzal a játékkal van baj, amit a Rangnick játszott a csapataival. Ebben a cikkben is azt írja, hogy neki nagyon nem tetszik az, amit a Rangnick féle foci képvisel, mert hogy megpróbálja visszafordítani az időnek a kerekét. És amit Attila is mondott, hogy nem a technikai képzettségen van a hangsúly ebbe a rendszerbe, amit a Rangnick játszott, hanem ez inkább így elfedi azt, hogy itt nem annyira képzettek a játékosok, tudnak valamit csinálni, de hogy ezek a cselek, ezek a nem tudom, a finomságok nincsenek meg, és itt is beszéltünk arról, hogy nincsen...
Nem is engedi meg a játék. Nincs idő rá. Tehát nincsenek labdacipelések, kéterintős passzok vannak, iszonyatos rohanások vannak előre meg hátra.
Egy csomó olyan jelenet volt, amikor... Tényleg, ha egy játékos az osztrákoknak levette volna a labdát, és körülnéz, mielőtt tovább rúgja ösztönből arra az oldalra, ahol sejti a többieket, és nyilván nem sikerült ezt jól megoldani, beleblokkoltak, belecsúsztak, állt a passzsávon egy ember, akkor föl tudtak volna állni, hosszabb ideig birtokolni a labdát, és esetleg jobb támadást vezetni, de ez a típusú türelem, amit ugye egyébként Csabi Alonso kapcsán beszélgettünk néhány hónappal ezelőtt egy podcastban, hogy neki ez a típusú türelem, ahogy ő diktálja a tempót, ha kell visszavesz, ha kell fölpörget, és ezzel tudja manipulálni az ellenfélnek is a játékát, na ez ebből a típusú futballfelfogásból teljes mértékben hiányzik, és én a Kaksnak a frusztrációját, vagy hát nem is frusztráció, de valamilyen módon ezt a... Szerintem frusztráció, tehát érteni vélem. Ugye az angol játék alapja, vagy az angol futball tradíció egyik alapja, az egy otrombán téves következtetés, ugye a Charles Ripeknek a kutatásából, ami az jött ki, hogy hát a gólok többségét egy, vagy két, vagy három passz előzi meg, valójában felesleges a passzolgatás.
Rúgd
előre, fuss utána, nyom be a boxba, legyél ott, és izé. És ugye ez évtizedekig vitte tévútra az angol futballt, és ezt egy angol futballszakíró, aki ráadásul érti a játék történetét, meg ezeket a taktikai finomságokat is, elhiszem, hogy elképesztően zavarja, és az van szerintem ebben a cikkben többször is körülírva, hogy gyerekek, hát ez ugyanaz a hülyeség, amit mi csináltunk, csak glorifikálva van, és le van öntve ezzel a műanyag ízű, cukros Red Bull mázzal, meg hogy gives you wings, szárnyakat ad, meg nem tudom, vegyétek már észre, hogy parasztvakítás zajlik előttetek. És ebben azért valamennyi igazság van szerintem, még akkor is, hogyha picit el van ez túlozva szerintem az ő oldaláról. Mindenesetre ír ilyeneket, hogy hát miért nézünk meccseket azért, hogy lássunk egy olyan csapatot, amelyik a szerelések számában második, de a passzpontosságban 16. a 24 részvevős mezőnyben.
Mert ebben a rohanásban hogy lehet ennyien jó pontosan passzolni?
De hogy, és szerintem itt van a kutya elásva, hogy azért szeretik nagyon sokan ezen az EB-n, vagy szerették most már így kell mondjuk nagyon sokan ezen az EB-n az osztrák csapatot, mert az egyike volt azon nagyon kevés csapatnak, a tornán, vagy válogatottnak, amelyik tempót csinált, amelyik intenzitással játszott, rohant, volt valami lüktetés a játékának, nem pedig ez az álló foci, hát könyörgöm a Kevin De Bruyne a játékidő 70%-ában csípőletet kézzel állt, akkor is, amikor nála volt a labda. Tehát ilyenek történtek ezen a tornán. Arne
Florian-t idézte.
Hát igen, nem, jó, nem tudom, hogy róla is írnak-e ilyen, mint a Borbély Pali bácsi a nagy cikkét, ugye, hogy a csípőletet kézzel áldogál a császár. Szerintem nem, vagy nem tudom, de hogy ez különleges volt ezen az EB-n. Különleges volt ezen az EB-n, hogy van egy ilyen csapat, amelyik ilyen tempóban próbál játszani. Nyilván a Kax cikke a klubfutballra vonatkoztatva szerintem igaz, erre a tornára meg elnézve a nagy csapatok játékát, az intenzitás teljes hiányát, a dinamika olykor tényleg nagyon fájó hiányát, meg igazságtalan. Ettől nehéz megítélni ezt.
Igen, de abban sem, én például nem feltétlenül értek abban egyet, hogy más üzleti koncepcióból nézik ezt mondjuk Red Bull Salzburgnál, Red Bull Lipcsénél, mert azt mondják, hogy elkezdünk nevelni játékosokat, továbbadunk Lipcsének játékosokat, és aki egyébként igazán krém ebből a történetből, akinek van egy kicsi finesz, vagy van valami extra gólképesség, nem tudom, azt meg egyből továbbadjuk a legmagasabb szintre. Aki jó nekünk a Bundesliga 1-4-5-6 csapata közé, azt meg megtartjuk mi. Tulajdonképpen ez a ugye Baumgartner Lipcse játékos, igaz?
Igen.
Egy igazi jó robot. Jön, megy, tisztességesen tudja a futball ABC-t, hajt, mint a gép, jó labdarúgó, de az a szikra például hiányzik belőle, ami igazán, igazán többre viszi. Aki igazán többre vitte, azt meg elviszik majd a Premier League-be, Lars Szoboszlai. Akiben van valami olyan, ami meccset képes eldönteni, ami olyan váratlan, amit egyébként valószínűleg Baumgartner nem tud, vagy a Post nem tud, bár ő meg a Bolognában játszik, de valószínűleg hiányzik belőle az igazi szikra, ami a top-top szintjéhez kell a focinak. És ebből az osztrák válogatottból ez a top-top szintes szikra szintén hiányzik, bár egyébként tudjuk, hogy volt két komoly sérültje, vagy komoly kimaradója is, akik talán ezt tényleg hozzátehették volna, ezt a kicsi többletet.
Hát én megértem a Kaksot, hogy miért zavarja ez, és azzal én is tudok menni, hogy ez klub szinten máshogy értelmezhető, mint válogatott szinten. Kicsit úgy vagyok ezzel, hogy oké, úgy játszik ez az osztrák válogatott, mint valamilyen Red Bull csapat, és akkor mi van? Tehát, hogy pont ez tényleg, hogy most jó volt őket nézni, és pont azért volt jó nézni, mert hogy közben olyan nagy válogatottakat láttunk förtelmesen játszani, akiknek a keretük minőség az magasan az osztrák fölött van.
És a végén mégis ők fognak nyerni valamelyik.
Hát ez a válogatott futball sajátja, ugye, hogy félkész vagy egyáltalán nem kész csapatok véletlenszerű tusakodása, amiből a vége majd valamelyik jobban jön ki, és mivel az újságírók már csak olyanok, hogy az eredményből tudnak, hát igazából a hallgatók, a nézők és az olvasók olyanok, hogy az eredménynek a megalapozását, vagy annak a jogosságát, vagy alátámasztását akarják hallani valamilyen narratíva formájában, ezért az újságírók kénytelenek ezt nekik legyártani, én valahogy így képzel magamba, mert hogy mégiscsak fura lenne, hogyha arról beszélgetnénk, hogy hát mennyire borzalmasan rossz ez a portugál csapat, amelyik EB-t nyert, ja, hogy ilyen is volt már korábban, vagy milyen förtelmesen gyenge az angol csapat, amelyik mondjuk eljut a döntőig, nem fog eljutni, továbbra is tartom, de lassan amúgy kell készítenem magam arra, hogy mi van, hogyha itt nem tudom.
Hogyha mégis.
Angolok döntőbe jutnak, és valahogy el kell számolni azzal, hogy miközben minden igaz úgy, ahogy elmondtuk szerintem, és erről nagyon mélyen meg vagyok győződve, közben az eredményjelző meg mást fog mutatni. Ezért szerintem nagyon nehéz a válogatott futballt igazából kommentálni, és ha szívemre teszem a kezem, akkor sajnos hajlok arra is, hogy elég nehéz egy ponton túl komolyan venni ezt a tornát, mármint hogy sportszakmailag.
De kell-e?
Hát ugye itt is az az ellentmondás, hogy...
Kell-e? Hát ez az utolsó mencsvárai tulajdonképpen annak a nemzeti érzésnek, vagy nemzetállami kultúrának, ugye, amiről egyébként beszéltünk, vagy a beszélgetésünk egy 10 perccel ezelőtti szakaszából kiindultunk. Kell-e? Tehát kell-e a modern háborúkat, a békés háborúkat eltörölni a föld színéről a szakmaiság okán, oltárán föláldozni?
Hát eltörölni biztos nem kell, csak...
De hát ez vagával hozza, miután ugye nem 365 napot készül együtt egy ilyen válogatott, ezért óhatatlan, hogy ez ilyen, ezt így kell szeretni, így kell elfogadni, és ezért üde színfolt az osztrák válogatott ebben, mert ezek tudnak valami olyasmit hozni, ami egyébként meg ütközik ezzel a történettel. Most éppen egyébként pekjükre ugyanott végeztek, mint Fodával, aki pedig egy teljesen kudarckerülő játékot próbált megjátszatni az osztrákokkal.
Szerintem pont Rágnyék
legalább nem kudarckerülő. Oda ment, puf, csináljuk meg, gyerünk. Nem jött össze. Legközelebb megint megpróbáljuk. Ha marad esélye Rágnyéknak, szerintem marad egyébként.
Szerintem pont ezért igazságtalan egyébként a magas szakmaiságot várni a válogatott focitól, mert amit te is mondtál, hogy klubfutballban ott vagytok 365 napon keresztül együtt, van időtök begyakorolni egy játékrendszert, itt meg az van, hogy minden felől, minden szélrózsa minden irányából érkező játékosok állnak össze egy keretbe, és akkor velük kell valamit alakítani, úgyhogy előtte nem tudom, van egy hetet felkészülni egy ilyen tornára.
Én nem várok ilyesmit. Tehát
de szerintem az a 20-25 ezer néző nemzetenként, aki most például ott ül a lelátó egyik felén, meg a másik felén, ők sem várnak ilyet. Ők oda mennek, baromi jól akarják érezni magukat nyáron, le akarnak urítani naponta 3-4 korsó sört, oda akarnak menni sálban, nemzeti színben, és szurkolni akarnak a saját csapatuknak. Zokognak, sírnak, ha kikapnak, örülnek, hogyha nyernek, biztos a második sör után ki élesebben, ki kevésbé élesen szakmázik, meg szidja ezt, meg szidja azt, vagy az ellenfelet, vagy a saját játékosét, ahogy egyébként ez a szurkolók, hogy általában ez szokták. Ez erről szól ez a történet, egy nyári szórakozás.
Na, tök, na, köszönöm.
Ez egy hónapos tök jó, nyári
tehát akkor ez
szórakozás.
Egy cirkusz, ahol emberek cirkusz elmennek,
Maximus,
szórakoznak.
Cirkusz 2000 éve cirkusz.
Jó, csak nem szoktunk olvasni cirkusz előadásokról kritikákat, mert hogy nem az a célja a cirkusz előadásoknak sem.
Na jó, de ez nem? Mégis azért tehát, kicsit hogy... keveredik a sport és a sportszakmai elvek, meg a cirkusz, a show azért
én azt akarom csak mondani, hogy az a nehéz, hogy ugye évtizedeken keresztül ezek a tornák jelentették a futballipar csúcsát, és az, hogy valaki világbajnok, meg Európa bajnok, az Európa bajnok kevésbé, hogy valaki világbajnok, az egy státusz ebben a sportban.
De hát most is az még.
De mitől
az
lenne?
Európa bajnok.
De mitől lenne az státusz? Hát látjuk ezeket a meccseket, és ez tényleg kockával dobhatnának lassan szerintem igazából. Meg hát most, hogyha végignézek mondjuk az ágakon, hogy milyen otrombán borzalmasan rossz csapatok jutottak el a nyolcba, anélkül, hogy bármit csináltak volna ezen az Európa-bajnokság az angolok. Tényleg, szóval olyan szinten tagadják a játék minden elemét, az, hogy a szakmai felkészültségnek vagy az edzői munkának van bármi jelentősége, Jani, és ott pöffeszkednek a nyolcban, és elmondják, hogy bejutottunk.
Tegyünk különbséget a rossz csapatok és a rosszul játszó csapatok között, a bizonyos okokból rosszul játszó csapatok. Mi ezekről az okokról beszélünk, mert azt mindenki látja, ahogy látjuk, az angol szurkolók is látják, a nemzetközi szaksajtó is látja, hogy az angolok nem játszanak jól. Most pillanatnyilag egy rosszul játszó angol válogatottról beszélünk, miközben a keretük meg bivaj erős, bomba erős, mert ugyanakkor 4 héttel ezelőtt még a bajnokságuk végén azt láttuk, hogy istenként tiszteljük ezeket a palikat, mert úristen, hogy futballoznak. mert akkor mindegyik a helyén van, 365 napon keresztül legyakorolt figurákat próbálnak nyomni, húznak egy-egy váratlant is némelyik, mert képes rá, mert azon a szinten olyanok vannak, hogy mindegyik képes. Itt meg nem képesek, nem úgy illeszkedik a két fogaskerék egymáshoz, ahogy kellene, vagyis a 11 fogaskerék egymáshoz.
Abszolút, tehát hogy félreértés ne esik, én imádom ezeket a tornákat, szerintem a futball egyik legjobb része a válogatott tornák, mert hogy egy csomó olyan játékos látunk, akit egyébként nem, egy csomó olyan exotikumot veszünk észre, amit egyébként nem, látszik, hogy a szurkolók is ehhez teljesen másképpen állnak hozzá, más a hangulat ezeken a mérkőzéseken. Tényleg, hogyha valaki nézi az utcai képeket, ilyen karneváli hangulat van a elvileg botrányosan rossz szervezés meg rendezés ellenére is Németországban, mondjuk a holland szurkolókat, ha valaki követi, hát az szerintem egy zseniális élmény, már csak így az interneten keresztül is, a helyszínen aztán pláne. És mondom, valahogy ezt a kettősséget kellene a torna közvetítése során, vagy amikor ezt elemezzük és beszélünk róla valahogy föloldani, hogy igen, ez egy jó cirkusz, de olyan annak a nagy jelentőség, hogy kijut be a 4-be, 8-ba, 3-ba, 2-be, 1-be,
nem biztos, hogy mi vagyunk ott. Ugye, mert ami ott lehet, lennénk, az, ami ott sem, lennénk, akkor azért másképp beszélgetünk.
Akkor mondok egy egyszerű példát, szerintem a mostani magyar válogatott jobb, vagy a 2016-os?
Ezt feszegetik ezt a kérdést, igen.
Hát mi, szerintem ki feszegeti? Hát, aki azt mondja, hogy 16-os, az hülye hozzá.
Szerintem egyértelmű ez, de hát ugye erről beszélgettünk 18 óta, hogy hogyan fejlődik ez a válogatott. És
jó, de ez tovább jutott, akkor megint azt nézzük, hogy az eredményekből elemzünk, nem?
Igen. Na, erről beszéltem ilyen hosszan, és nincs erre jó megoldásom, csak föl akartam ezt vetni. A törökökről még azért néhány szóval emlékezzünk meg, mert mégiscsak ők jutottak tovább, bár ez ugye olyankor mindig műsorszerkesztésre érdekes, mert akkor róluk még egyszer beszélhetünk, meg fogunk is, ugye az osztrákokról már ebben a podcast sorozatban vélhetően is valószínűleg nem. Hát az jutott először eszembe is, hogy közben, míg ment a meccs, már így nézegettem, hogy hány olyan játékos van ebben a keretben, akinek a török futballhoz vajmi kevés köze van nevelési szinten, és ez ugye egy nagyon érdekes kulturális kérdés is, hogy a nem Törökországban nevelkedett futballistaként nem török terméknek tekinthető, és ez egy nagyon csúnya szó, elnézést kérek miatt, a játékosok visszajönnek a válogatottba, és hát mégis közben ugye megfeszülnek ezért az országért, kvázi hazai pályán játszanak most. Ugye ez egy nagyon érdekes kulturális kérdés, csak felsorolásilag.
Hát vagy identitás kérdés.
Identitás, talán ez a jó szó.
És ebben a határokat elmosó, elsöprő kultúrában, ami ugye mostanában élünk, azért az identitás, tudod, ez egy pont ezek a válogatott tornák tartják meg ezt az identitástudatot, amikor a Svájcban született koszovói albán hazamegy Koszovóba, vagy a Svájcban született albán hazamegy Albániába.
Néztétek most ezeket a büntetési tételeket, hogy melyik ország mennyi büntetés kapott a szurkolói miatt? Azt hiszem, hogy hatodikok vagyunk. Ezt voltak, akik örömtelenek fordították, hogy ezen öten megelőztek bennünket.
És mindannyian a Balkánról vannak.
Mindannyian a Balkánról vannak, és Svájc, ahol azért gondolom, hogy a koszovói kontingens dobta meg ezt a... Valószínűleg nem azok a svájciak, akiknél a legdurvább ünneplés az, hogy a konfettit egyből a porzsákba szórják, vagy nem tudom, de... Na mindegy, azt akartam mondani, hogy kik azok a török játékosok, akik egyébként más országban szocializáltak futball szempontból. Ugye a Kökcsű és a Kadioglu Hollandiában, a Cenk Tosun, a Csalanoglu, az Özcan, a Kenan Yildiz, a Kanaihan Németországban, és ott van Mert Müldür, aki nekem az egy kedvenc felfedezettem ezen az EB-n jobb hátvédben, ő meg konkrétan Ausztriában, ugye a Rapidnál nevelkedett. Hát ez 8 játékos barátok között is, és ezeknek a nagy része egyébként kezdő a csapatban. Özcan nem az, meg Cenk Tosun, de a többiek egyébként kezdők az alapcsapatban nagyjából, hogy a Csalanogluma nem játszott sárgalapok miatti eltiltása miatt, Kökcsű meg majd a következő meccsen nem fog éppen Hollandia ellen, ugye korábbi Feyenoord játékos, és egyébként szerintem még jobban fog hiányozni, mint Csalanoglu mai meccsen. Szóval, és valahogy mégis ebből egy csapatot kell csinálni ilyen sok oldalról megérkező játékosokból, és Montellának talán ez megy jól, mint egy ilyen nemzetközileg tapasztalt, kipróbált futballveteránnak.
Kétségtelen, de ez előrevetíti a jövőt is, vagy mondjuk a magyar válogatott jövőjét, amire az MLS egyébként már komoly programot épített, ugye, hogy a 2000-es évek, vagy a 90-es évek közepe óta külföldre települt magyar családoknak a gyerekeit hálózza, és azt mondja, hogy nézzük, hogy játszol, legyél magyar válogatott. Legjobb példa, Dárdai Márton.
Szerintem itt van annyi különbség, és lehet, hogy nagyon általánosítok, de hogy a magyar válogatottban alapvetően azok a játékosok jöttek eddig, akik nem fértek be azon az állomásainak felnőtt csapatban, ahol ők egyébként elkezdtek mondjuk utánpótlásban focizni, mint a dárdai tesók. Nagyon kíváncsi leszek majd Bencére, a dárdai Bencére, aki játok a sőt szerintem is a legtehetségesebb a három fiú közül, és aki szintén német korosztályos válogatott, éppen Bundesliga 1-be igazolt most ugye a Wolfsburgba a nyáron, hogy ő, ha, mert ugye ez másik két srácnak valójában nem annyira volt választási lehetősége, persze várhattak volna még a meghívóra, Willi Orbán egy érdekes kérdés, mert ő ugye meggyőződésem, hogy most a német keretben is lehetne ma már, de amikor a magyar válogatott mellett döntött, akkor meg ez nagyon távolinak tűnt számára. És akkor ugye nem tudom, Négó, meg hasonló példák vannak még, akiknek persze semmi közük nincs még ugye Magyarországhoz nemzetiségileg sem, vagy családi vonalon sem, mégis itt kötöttek ide. Itt a török játékosok között szerintem van néhány olyan, aki akár lehetett volna más válogatott is, és mégis a török csapatot választotta identitás alapon, ahogy te fogalmaztál, és szerintem ez picit más, mint a magyar helyzet, de a végeredmény meg hasonló.
Hát igen, mert itt nagy diaszpórákról beszélünk egyébként Németország, meg Hollandia esetében is történetileg úgy alakultak a dolgok, hogy ott nagy számú török kisebbség él mindkét országban.
Most nem ártak meg Bécsnél. Ugye, mint annak idején pár száz évvel ezelőtt.
Hát a közvetítésben se hangzott, hogy megszállják, az inkább a törökökre jellemző.
De nagyon érdekes kulturális kérdés ez, és én egyébként, na például, ha meg kell fogalmazni ezeknek a válogatott tornákat, mondjuk az Európa-bajnokságnak a lényegét, a savaborsát, akkor pont ez, hogy valahol ebből a kultúrából, ebből az identitástudatból fönntart valamit évről évre, vagy négy évről négy évre. Ez egy jó dolog. Nekem legalábbis tetszik.
Egyébként ezt szerintem még testvéreknél, ikertestvéreknél például tök érdekes, most a Boateng testvérek jutottak eszembe, akik közül ugye egyik német válogatott, a másik gánai, vagy a Williams tesók, ahol a Nico Williams spanyol válogatott, és az Iñaki meg Gánát képviseli.
Ott már föltették ezt a kérdést, látod, hogy mit választasz?
Igen.
Jó, hogy semmi eszembe jutott a spanyol válogatott két francia származású első védő, és azon gondolkodtam, hogy van-e mások olyan válogatott, olyan két védő játszott egymás mellett, akik ugye egy másik országból származnak igazából, mint amit képviselnek, és nem valamilyen hát korábbi gyarmatok vagy hasonló dolog miatt, és hát ugye Magyarország, Orbán Vili és Dárdai Márton, ugye, akik mind a ketten németországi születésűek. Persze ez, hogy nyilván nem mondjuk, most azt se kezdjük el mondani, hogy a Dárdai Márton egy német játékos, a futballistaként lehet, hogy a német futball terméke, de hát magyar szülők, magyar gyermek, aki történetesen Németországban született, mert ott légióskodott az apja, ugye a Janis Hadzsi van a románoknál, aki Törökországban született, mert az apja akkor a Galatasarayban játszott, vagy a ugye Holland a norvégoknál, ő angliai születésű, mert a édesapja Angliában légióskodott, ettől nem lesz angol nemzetisége a Holland, de mindegy, ez nagyon messzire vezet, és nem biztos, hogy ebbe ezen a késői órán
hát
bele kell menjünk.
Mit kapott a családból, mit kapott a szülőtől? Milyen identitást, ugye erről beszélgetünk, hogy tartották-e a nemzetiségüket, az identitásukat?
És ugye ez két kérdés.
Vagy belemosódtak ebbe a nagy szürkébe, mert ugye egyre inkább mindenki szürke lesz, vagy mindenki szürkül bele ebbe.
Vagy színes lesz.
Színesnek is lehet mondani, szürkének is, hogy mindenki egyforma lesz.
Tehát, hogy futballistaként te melyik ország utánpótlás képzésének vagy a terméke, eredménye, milyen futballistaként, mi a futballszocializációd? Ugye ez a klasszikus Svájc dilemma, hogy a rengeteg balkáni válogatott játékosnak például alapvetően a futballszocializáció az mondjuk svájci, vagy német, vagy osztrák, vagy hasonló, de az identitása meg abszolút nem svájci, hanem mondjuk koszovói, albán,
második, harmadik generációban is nagyon erősen őrzik ezt a tudatot.
Igen, ez szívkérdés, és amúgy hány olyan albán, vagy korábbi albán, vagy svájci válogatott van, aki most a koszovóiakat képviseli egyébként, miután Koszovó is elindulhatott a selejtező sorozatokba.
Ja, a Dzsaka testvérek, ha már így felmerült, hogy a Granit svájci válogatott rekorder, vezér, csapatkapitány, és minden vezérbika, ugye a Talanta tesó, az pedig albán válogatott is volt, aztán meg talán már koszovói lett,
albán
amikor
válogatott
lehetett.
Is volt, igen. Amikor hát játszottak egymás ellen.
Elbén.
Elbén, igen. Albánia-svájc meccsen.
No, beszéljünk a hollandokról, mert az én púzusomat nem annyira vitte föl ez a Románia-Hollandia mérkőzés, mert szerintem ez a román csapat, ez megkapóan gyenge volt a tornának ehhez a szakaszához képest, és ez ugye részben a georgiaiakra is igaz, vagy a grúzokra is igaz, de ott mondom, volt egy romantikusabb éle ennek. Ugyanakkor a hollandokat nehéz megfejteni, azért mégiscsak kikaptak attól az Ausztriától, ami már nincs versenyben. A franciáknál jól helytáltak, de hát egyrészt látjuk a francia csapatot, másrészt akkor az a döntetlen mind a két csapatnak az első forduló után egy nagyon kedvező eredmény volt. Csoport harmadikként csúsztak tovább igazából a saját négyesükből. Abban szerencséjük volt, hogy a belgák valamiért úgy gondolták, hogy nekik jó az a második hely, amivel majd a franciákkal összekerülnek. Kiderült, hogy meglepetés nem volt jó, és így a románokat kapták arról az ágról, de ahhoz sok közük nem volt. Most meg majd jönnek szembe azok a törökök, akik szintén nem tűnnek egy veretetlen világverő alakulatnak, és már is a négyben van ez a kuban csapat.
Ők a legszerencsésebb harmadikok. Konkrétan.
Így is mondhatjuk.
Olyan ágra kerültek, ahol gyalogolhatnak egész az elődöntőig, bár nem tudom, hogy ezek a törökök még egyszer lesznek olyan szerencsések, hogy a 37. vagy 30. szöglethez jutnak.
Ja, igen, és utána.
Ugye? Igen, és utána jön a gól.
Szóval nem tudom eldönteni, hogy hányadan állok ezzel a holland csapattal. Van bennem, ugye, hogy én rosszabbra számítottam, látva a sérülteket, meg ismerve Ronald Koeman-t, de ez ettől még szintén nem jó. És simán lehet, hogy eljutnak a négyig, vagy akár erről az ágról, akár döntőben, mert utána meg tegyük a szívünkre a kezünket, valószínűleg Svájc következik majd a legjobb négyben, ha odáig eljutnak, és nem annyira Anglia. Én nagyon meglepődnék, hogyha az angolok azt az akadályt vennék. Szerintem a Svájc magát verheti meg azzal, hogyha túlságosan tiszteli az ellenfelet, de ezen meglepődnék, majd mindegy, visszatérünk rá, majd számon kérhet mindenki engem, hogyha másképp alakul, tényleg tök jogosan. De nem tudom, hogy hányadan állják a hollandokkal. Itt van például Cody Hakpo, nagyon jó tornája van. Nem olyan jó, mint Málen, aki már mindenkinek a kapujába betalált. Tehát most van két gólja, meg van egy öngólja is.
Az első duplázó az EB-n.
Leggólerősebb játékos, sok között van az EB-n ezzel, csak ugye nem mindegyik jó kapuba ment. De ugye Hakpo például ebben a holland válogatottban nagyon jó játékosnak néz ki, miközben ő ugye klubjában, a Liverpoolban ez a klasszikus fregoli ember, hogy ide is rakom, oda is rakom, csatárt is tudok játszani, nyolcast is tudok játszani, balszélsőt is tudok játszani, hogy a hollandoknál általában balszélsőt játszik. Ő egy nagyon érdekes karakter ennek a csapatnak, és szerintem jól jellemzi nagyjából ezt a holland csapatot, hogy ilyen kicsit megfoghatatlan.
De akkor nem az van, hogy amúgy ezen a helyen a legjobb a Hakpo? Ott a bal szélen.
Vagy ezen a szinten legjobb.
Ezen a szinten, ezen a helyen a legjobb.
Ezen a szinten, ezen a helyen legjobb. Ugye, mert egész eddig arról beszélgettünk, hogy a válogatott futballszint mennyivel másabb, mint a klubfutballszint. Lehet, hogy az a klubfutballszint, ami Premier League, Liverpool, Arsenal teljes mértékben kimunkált védekezés, támadás, nagyon szűk területek, nagyon kis területek, az lehet, hogy már egy picit sok neki. De viszont ezen a szinten, ahol egyébként megnyílnak területek adott esetben, vagy még jó napja is van, vagy gyengébb az ellenfél, mint most pillanatnyilag épp a Románia, ahogy játszott, bár egyébként hozzáteszem, az első 15 percben egészen szerintem meglepték a hollandokat ezzel.
Igen,
a letámadásszerű valamivel. Ott szerintem úgy meg is lepődtek a hollandok, hogy hát ezt nem vártuk, de aztán úgy szépen bele sodródott abba a mederbe a játék, amit mindenki várt. És szerintem a visszatérve a Gápkóra, ő ebben fürdőzik ebben a játékban, ahol nyilván több a hiba, több a helyezkedési hiba ezáltal, nagyobbak a területek.
Tud befelé menni. Az jutott
potyagol tud rúgni a kapusnak, ma ezt nézzük meg, az egy potyagol volt.
Mit száz benézte rendesen?
Éles volt, de hát ekkora részt hagyni ott egy ilyen szituációban azért.
Oda
hát,
nem szabad gólt kapni. Tehát ez, hogyha oda bemegy,
az... Ott a Dragusin is ebénázta a végén. Jó, ott nem a Hakpo lőtte, de amikor a Málen meglőtte a második gólját ott.
Én 50%-at adom a Dragusinra, amikor nagyon jól tette ki a testével, az iszonyú hosszú lábai, nagy lábújkával, még belepött szintet ott a Gápó, bent tartotta a labdát, ugye akkor már pillanatnyilag meg is állt, már nem is tudta utolérni a Dragusin.
Azt hitte a védő, hogy az
ott,
elég lesz.
De ott volt szembe a védő. A kapus megint, mi az Istennek jött ki, mikor ott van mellette a védő? Hát a kapus elhagyta lényegében a saját kapufájának a vonalát, emlékszel?
Igen.
Érthetetlen volt, mikor az a védőnek kellett volna jönni, aki ott állt a kapus mellett. Tehát ez úgy összehozták őt hárman ezt
a Gakpóról még egy picit, nekem két ellentét, vagy kicsit ellentétes érzésem van vele kapcsolatban. Az egyik az, hogy tök jól áll neki az, hogy érezhetően és látványosan kezdi egyre inkább köré szervezni a holland csapat támadójátékát a Koeman. Szerintem úgy jöttek ide, hogy a Depay köré lesz szervezve ez a játék, csak a Depay köré...
Depay mindent is kihagy.
Depay köré nem lehet szervezni ezen a tornán, sajnos nincs abban a formában. ugye itt megpróbált szögletből gólt szerezni, ami egyfelől nagyon szórakoztató, másrészt a frusztrációnak, meg a kétségbeesésnek valami érdekes jelét mutatja. Ugye ő elég hangulatember, tehát ismerik az ő
beszélnek róla.
Tehát az ő ingadozása, vagy a hangulat ingadozása, az ő karrierjére azért elég irányomták a bélyegét.
Mivel a fejpentje, hát olyan, azt hiszem, don't care valami ilyesmi van felírva neki.
Igen, ő ilyen Allen Iversonban nyomja ezen a tornán. Éppen most a rosszabbik ínyét mutatva Iverson karrierének is, de a Gakbónak jól áll ez, hogy picit köré szervezi a játékot, Koeman megérzi ezt a bizalmat, az az ő tragédiája szerintem annyira jelenleg még nem jó játékos, hogy egy igazán erős klubcsapatot köré szervezzenek, mert a Liverpool sem fogják köré szervezni. Ott ilyen részfeladatokat kell jól ellátni, az meg nagyon edzőfüggő, hogy az edző éppen megtalálja, vagy azt a projektet, ahol ő jól fog kinézni ilyen részfeladatokban, vagy marad ez a fregoli ember, aki sok poszton középszerű, és mindent megold, de hát ezeknek azért...
Vagy fejlődik, és belerősödik.
Vagy fejlődik, azért az van.
Mert azért nem egy idős játékosról beszélünk.
Nem, és szerintem ez a potenciál ott van benne. A másik, ez a jobb hiszemű olvasatom, a rosszabb hiszemű olvasatom meg az, hogy ő a holland válogatott Podolskia, aki ugye így nagyon jól nézett ki mindig válogatott szinten, a német válogatottban úgy tűnt, hogy milyen jó játékos ez a Podolski, minden tornán gólokat lőtt, pont a bal szélről játszott, ugye szépen eltűntek a gyengeségei a válogatott futballban, nagyobb terület, nagyobb esetlegesség, tök jól állt neki, hát éppen a klubfutballnak a legmagasabb szintjén meg egy mém volt egy idő után, tehát az Interben vagy az Arsenalban már inkább csak mosolyogtak Podolskin, meg ugye korábban a Bayern Münchenben is, tehát ott azért elég erőteljesen kijöttek az ő gyengéjét, ami meg akár rengetegszeres német válogatott lett, és viszonylag erős csapatoknak volt kulcsembere, bár aztán később még erősebbek lettek ezek a német válogatottak, amikor már nem ő játszott a bal szélen. Meglátjuk, hogy Gakpo melyik karriert futja majd be ezek közül.
És ha már Gakpo, most kicsit elveszem ennek a kenyerét, hogyha már nincsen kvíz így a mindennapi EB podcastjainkban. Tudjátok-e, hogy Gakpón kívül kik voltak azok a holland játékosok, kettő van mindössze, akik 3+ gólt tudtak szerezni nagy tornákon.
Mármint, hogy egy tornán szereztek legalább 3 gólt.
Több tornán is szereztek 3+ gólt, de akár egy tornán is.
Fánbaszten? Nem.
Nem.
Fánbaszten biztos, hogy nem. Neki ugye 88-as EB-je volt, aztán utána 90-es VB kuka, 92-ben meg szinte nem is volt még annyi meccs, meg aztán nem játszottak olyan jól már a hollandok, aztán meg szegény visszavonult. A 98-2000. Kluivert?
Nem. Szabad a gazda?
Ő 2000-ben rúgott 4 gólt, az biztos. A Kluivert. 2000-es EB-n 4 gólt rúgott a Kluivert, azt tuti. Úgyhogy szerintem a kérdés nem arra vonatkozik, hogy több tornán is rúgott 3+ gólt. Mindegy, árul, de Van Persie.
Nem, Rapp, 74 és 78.
Johnny Rapp,
és Dennis Bergkamp, 92-es és 94-es EB, meg a 98-as VB.
Kellett volna mondani, igen.
De kár, ugye Benedekkel nem beszéltük meg az előző adásban, mert ugye konkrétan egy lemezborítójuk a galaxisoknál, amin az a bizonyos Bergkamp labda átvétel van, amit a 98-as VB-n az argentinok ellen előtt a 90. percben egy Frank de Boer indítást, ami egész pályán átszálló indítást lekapott.
Az egyik számban benne is van, igen. Hogy Bergkamp leveszi Marseille-ben.
Bergkamp leveszi Marseille-ben, ha jól emlékszem, Ayalát elküldi Gyufáért a sarki kisboltba, és aztán a hosszút meg kilövi. Én gyerekként ott elképesztő elégtételt éreztem, mert ugye az argentinok csapták ki az angolokat az előző körben, és rendkívül örültem, hogy ezúttal a másik végén vannak.
És 78-ban minket, vagyis...
Mikor? De 78-ban.
Jó mondtam, nem tévedtem, óriási.
78-as, igen, az a bizonyos két piros lap törőcsik meg.
Igen.
Na, elkalandoztunk, pedig ezek jobb meccsek voltak, mint az előző körben. Most jön 2 nap szünet, és most mi is elmegyünk egy picit szünetre. Azt ránk gondolom, fér. Hogy ránk fér. Talán ti is érzitek a műsorokban, hogy nem mindig annyira erősen szerkesztett olykor-olykor. Kicsit elkalandozunk, ezért elnézést kérünk.
Bele fáradok. Én egészen biztos így éjfél tájékán ezekben.
Ezt úgy kell tekintenetek, hogy a műsor része az esetlegességes. Ez adja meg a szexiséget a műsornak, hogy ez nincs vágva. Meg
olyan, mint a válogatott foci.
Kicsit esetleges, de szerethető.
Igen.
Jó, szeressétek, úgyhogy, és aztán tartsatok velünk, amikor jönnek a negyeddöntők, folytatjuk a meccskibeszélőt, jövünk majd minden játéknap végén, másnap reggel hallgathattok bennünket. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!